reggeli személy.
A reggeli személy 9:11 perckor Bártonyi Péter művészettörténész. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Korábbi főtanácsos. Mi történt azóta, hogy a Partizánban megjelent? Fél éve történt talán az interjú?
Annál valamivel kevesebb, úgy 3,5 hónapra tenném nagyjából, november végén volt. És hát különösebb események nem történtek, azt leszámít, vagy azért van némi média érdeklődés irántam. De mondjuk az általam indított jogi eljárásokban semmi nem történt, vagy legalábbis nem érzett vissza sem az ügyészség, sem a rendőrség, illetve az ellenem indítottak ügyében sincs semmi előrelépés.
Ön korábban főtanácsos volt, megérte, hogy is mondjam, megérte az ügyet szolgálni egyfajta ilyen hősként, lázadóként?
Megérte egy ideig csinálni, mondjuk nagyjából ugye az első 5-6 évében, amíg ott dolgoztam, és szerintem utána megérte ezt az egészet így a nyilvánosság elé tárni. A kettő között eltelt 3-4 évnek nem volt sok értelme, attól is alakult úgy a dolog, hogy inkább kipakoltam. Azt, hogy megérte az, amit végül a Partizánnak mondtam, és ami nyilvánosságra került, hát ezt valószínűleg 26 fogja eldönteni, meg az azt követő évek. Ha 26-ban marad minden úgy, ahogy volt, akkor valószínűleg nem volt értelme.
Arra talán mindenféleképp jó volt, hogy felhívja arra a figyelmet, vagy látványosan felhívja a figyelmet arra, amiről nyilván tudott mindenki. Tehát mindenki jár a fővárosban, mindenki hall dolgokat, mindenki vesz részt beruházásokban, és pontosan tudja azt, hogy kik hogyan építkeznek és teszik tönkre a várost. Hát az önnel készített interjú, meg az a média felhajtás, amit ön is említett, azt talán ezt egy kicsit így előtérbe hozza. De hát azt láttam, hogy az építész fórumon is hosszú interjú jelent meg önnel, József Márosi újságban is, tehát úgy mondom, hogy nagyot megy mostanában Bártonyi Péter.
Igen, hát meg főleg a téma, tehát maradjunk annyiban, hogy ugye ez nem egy ilyen egyszereplős játék, itt igazából nem az a lényeg, hogy én mondom, hanem hogy beszélnek róla egyáltalán, tehát hogy ez a tematika, amely Magyarországon valami oknál fogva nagyon alul reprezentált, az most végre egy kicsit nyilvánosságra került. Hát mondjuk Budapesten, ha valaki jár, megy, akkor nem tudja elkerülni ezt az épített örökség témát, és mégis valahogy az emberek figyelme eddig nem irányult rá kellőképpen.
Hogy alakult át, vagy hogyan juthatott ide a műemlékvédelem Magyarországon 2025-re, mint amilyen helyzetben most van, vagy 24-be, ami áldatlan helyzetre felhívta a figyelmet?
Ez egy valószínűleg több évtizedre visszamenő történet. Annyiban, amennyiben a rendszerváltás után legalábbis szerintem, ez csak a saját véleményem, nem nagyon tudta megtalálni a pozícióját a műemlékvédelem ebben az új piacgazdasági struktúrában. Megjelentek az építőipari cégek, megjelentek az építész irodák, minden piacosodott, és a műemlékvédelem az meg maradt abban a nagyon régi hivatali struktúrában, amit megörökölt a szocializmusból, és amelyet nem akart, tehát ez voltak olyanok, akik rásütötték a műemlékvédelemre, hogy ez egy szocialista csökevény, aha, és ezt mindig kikértem magamnak, ez egy polgári csökevény, ez a szocializmusban maradt meg, ahhoz képest, hogy polgári volt, és nem a szocializmusból maradt meg, ahhoz képest, hogy szocialista volt, tehát itt az előbbi helyzet áll fenn. Ennek ellenére azok a struktúrák, amik kialakultak úgy nagyjából a 60-as, 70-es években, azok nagyon keveset változtak 90 után, az első Fidesz kormány még 2001-ben végzett egy nagy átalakítást, de az sem volt olyan, hogy igazán helyzetbe juttatta volna a műemlékvédelmet. És ami a legfőbb probléma, hogy ennek az ágazatnak politikai berkekben szószólója soha nem volt. Márpedig azt tudjuk, hogy aminek a politikában nincs, aha, ágense, vagy hogy úgy mondjam, lobbistája, az nem tud érvényesülni. Magyarországon, ami meg egy ilyen végtelenül átpolitizált ország, tehát a civil társadalom gyenge, a politikai társadalom erős, ott a műemlékvédelemnek a politika környékére valamilyen módon pozícionálnia kellett volna magát, és ebben a piaci struktúrában is fel kellett volna találnia magát, és ez nem sikeredett.
A polgári csökevény a műemlékvédelem említette, de hogy a szocializmusban jobb volt?
Nagyon keveset éltem a szocializmusban, ugye, és amennyi se dolgoztam. Igen, de azért hát az ember nyilván a saját szakmájának a múltját próbálja valamennyire feltérképezni, meg olvassa a vonatkozó szakirodalmat.
Hát romboltak-e ennyire, vagy...
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából ilyenek voltak, aha, ezek a viszonyok. Egy valami különbözött, hogy a műemlékvédelemnek hagytak játszóteret. Ma az a különbség, hogy a műemlékvédelem az nem létezik, ez effektíve nem létezik. Tehát nem csak nem, hogy játszóteren nincsen, hanem intézményes műemlékvédelem véleményem szerint 2013-12 vége óta nem létezik. Az, hogy én szegmentáltam, vannak emberkék, akik erőlködnek, mint ahogy szerény személyem is próbálkozott, az nem intézményes műemlékvédelem. Tehát az nem a nemzeti filharmonikusok, hogy 32 darab zenész az ország 19 megyeibe szétszórva valamit csinálgat, és hangol meg azért úgy gyantázza a vonót, meg egyebek. Tehát az a nemzeti filharmonikusok, amikor össze vannak állva egy együttesbe, és játszhatnak. és figyelnek rájuk, és elláthatják a funkciót, ami a rendeltetésük. Ilyen értelemben műemlékvédelem szervezetileg sincsen, meg funkcionálisan sincsen. A szocializmusban volt. Tehát akkor is bontottak nemzeti színházat, ugye a Blaha Lujza téren, akkor is csináltak rém dolgokat bőséggel. A műemlékvédelemnek nagyon sok mindenben nem volt beleszólása, de hagytak neki egy játszóteret, amiben elfoglalhatta magát, és produkálhatott eredményeket. Tehát a magyar műemlékvédelemnek voltak nagyon komoly produktumai, ugye a 60-as, 70-es, 80-as években, nemzetközileg elismertek. Voltak tévedései is, ezekről is lehet beszélni, de létezett és engedték élni. Na, ez szűnt meg 12-ben.
Ön mit csinált a hivatalban kormányfőtanácsosként?
Nagyon sok mindent. Tehát azért 12 év alatt volt, hogy műemléki védésekhez készítettem védési dokumentációt, azzal kezdtem, volt, hogy hatósági felügyeleti tevékenységet végeztem, mivel a minisztérium az ilyen szakmai irányítója a kormányhivataloknak, ezért gyakorlatilag így mi így szupervizionáltuk, hogy ők mit csinálnak. Az utolsó 4-5 évben pedig leginkább tervvéleményezéseket végeztem, tehát különböző fórumokra, erre az országos építészeti tervtanásra bejött terveket néztem át. Ez egy elég strapás dolog, tehát ilyen 60-80-100 PDF-fájt kell végignyálazni néhány óra alatt, és annak alapján valamilyen véleményt alkotni, vagy személyes egyeztetéseket folytatni, vagy bedolgozni mondjuk egy tervtanácsi folyamatba. Emiatt elképesztő mennyiség építészt ismertem meg személyesen, tehát ilyen százas nagyságrendű, tehát sokkal több építészt ismerek, mint szakmán belit, ezt elmondhatom. És hát elképesztő mennyiségű tervet. Tehát 19 megye plusz főváros, hát itt százas ezres nagyságrendben jöttek be, tetőtér beépítéstől kezdve a műemlékbontásig, nagyon sok minden. És hát ezekben próbált az ember valamit elérni.
Hányan csinálták ezt a munkát?
Volt idő, amikor rajtam kívül senki, tehát ezt a tervvéleményezést volt egy időszak, amikor csak én csináltam, aztán utána, tehát mielőtt eljöttem volna, akkor azért erre rá lesz szervezve a mi szervezeti egységünkből jó pár ember. Változó, de olyan 5-10 embernél több soha nem nagyon csináltam már, pedig azért nyilván kellett volna. De tehát műemléki vonatkozásban csak én csináltam, tehát egyéb építészeti szempontból persze mások is dolgoztak rá, de csak nekem arra nem volt ráhatásom. Tehát primer módon műemléki vonatkozásban volt idő, amikor csak egyedül foglalkoztam.
És minden ön elé került? Tehát, vagy mik azok a kimelt ügyek, ahol önnek feladata volt?
Hát ez olyan, mint a karácsony ajándék, amit nem kaptam meg, tehát nem tudom, hogy minden elém kerültem, mert ami nem került elém, azért. Igen. Nyilván azért volt valami kontroll, tehát hogyha az ember látta, hogy bontanak épp valamit, és ez nem volt nálam, akkor érezte, hogy itt megkerülték. Érdekes módon nem kerültek meg teljesen, pedig megtehették volna, és biztos jobban is jártak volna egyébként.
Tehát de tudták önről, hogy...
Hogy ne tudták volna, persze. Én mindig a problémás figura voltam bent. Igen. Hát a Kilián laktanyánál ott megtehették volna azt, hogy engem nem vonnak be, úgyhogy évekre visszamenőleg tudták, hogy ebben az ügyben mi a véleményem. És mégis bevontak, és hát ez végül is nyilván az államtitkárnak nem szolgál örömére. Ő neki nem volt ezekben a munka elosztási dolgokban nagyon beleszólása, tehát ő messze felette állt ennek a hétköznapi operatív tevékenységnek. Lényeg az, hogy nyilván voltak nagyon cinkes ügyek, amelyekre nem engedtek rálátni, de úgy vettem észre, hogy ezzel párhuzamosan viszont voltak olyanok, amelyek cinkesek voltak, és valamiért mégis belefolyhattam.
Példákat tudom mondani?
Hát ilyen, mondtam, a Kilián laktanya, a Nemzeti Bank is ilyen volt, az összes ilyen...
Nem jártam a Nemzeti Bankban korábban, tehát nem tudom.
Én meg azóta nem.
Jó, akkor majd
és ez most így is marad egy ideig. Tehát.
Akkor majd elmesélem, hogy milyen vagy mutatok róla képeket, mert hogy nekem soha nem volt ott dolgom, de aztán az elmúlt egy évben meglehetősen sok időt eltöltöttem ott, és aztán láttam az üvegtetőt, voltam fenn a tetején, láttam azt a szobrot, ami kinéz a tér fölé, tehát komolyan mondom, majd megmutatom azokat a képeket, és nem tudom, hogy az valóban így nézett ki korábban is, egy ilyen hatalmas nagy tér volt, van ugye a Magyar Nemzeti Bank közepén, most egy ilyen üveg fogadó helység, vagy valami lesz ott, szóval nem emlékszem.
Nem is azzal van a probléma, tehát hogy az, hogy például voltak ilyen beépített belső udvarai, amelyeket szinteket helyeztek el, és ilyen vasbeton utólagos konstrukciók voltak, ott az egyetlen pozitívum a tervnek, hogy ezt kivették belőle. De hát ezekkel együtt tudott élni az épület, és kívülre semmi nem látszott belőlük. Tehát amikor a hibákat más hibákra cseréljük, vagy egy esetleg még tetézzük is, az szerintem soha nem jobb megoldás. Tehát a teniszkönyököt, csipő sérre váltani, az nem szerencsés.
Arról beszélgettünk itt a kollégámmal, hogy Matolcsy György vajon tudta, vagy sejtette, vagy biztos volt-e abban, hogy ő még vissza fog térni a pénzmúzeumból a Magyar Nemzeti Bank épületére.
hát, hogy biztos volt
épületében
benne.
Biztos volt benne, hát aztán a sors az úgy tűnik, hogy egy kicsit másként alakította ezt a...
Igen, igen, tehát ezt a nekünk egyértelműen az volt az információnk, hogy ezt az egészet azért csinálják, ilyen látványosan, mert tehát Matolcsi úrnak az önmagáról alkotott képe és az ön pozíciójával kapcsolatos képzetei azok ezt igénylik. Tehát, hogy ő majd, amikor 100 éves lesz, és idén lett ugyebár a Nemzeti Bank, akkor innen gyönyörködhessen európai kollégái társaságában a budapesti városképben. És ez volt a kifejezett megmondás, és én próbáltam menteni a helyzetet, hogy ezt lehet nem látható módon is csinálni, tehát egy olyan visszahúzott felépítményt elhelyezni azon a tetőn, hogy az mondjuk a tér nagy részéről ne legyen látható. Még arra is emlékszem, hogy a Fehérházról hoztam képeket, mert ugye a Fehérház is olyan, hogy van egy ilyen utólagosan rárakott dobozfelszerű felső szín, de az szinte sehonnan nem látszik, tehát közelről a kertjéből sehonnan nem látszik, csak nagyon messziről, és még onnan sem olyan zavaró. És egyébként már ezért ez is engedmény lett volna a részünkről, mert ugye ezt talán említettem ebben az intróban, ami a Partizánon megjelent, hogy maga a tetőszerkezet is műemléki érték volt, tehát aznak a bontása nélkül semmilyen ilyen ráépítést nem lehetett volna csinálni. És azzal, hogy ezt úgymond engedtük volna, csak valami vállalható eredmény szülessen, azzal már egy komoly engedményt tettünk volna, egy nem is különösebben szakmai engedményt, de hát erre se voltak különösebben vevők. Az a fő probléma, hogy ez a réteg, legyen szó beruházóról, tehát nyilvánvalóan egy állami és kormányközeli beruházó esetében ez evidens, illetve az általuk foglalkoztatott tervezők, kivitelezők azok annyira nyerekben érzik magukat, hogy nagyon jól tudják, hogy nem kell egy minisztériumi stábnak megfelelniük. És természetesen a jogszabályoknak sem, mert nem is a személyünknek kell megfelelniük, hanem a jogszabálynak, meg a szakmai etikának, meg mi egymásnak. Ők nagyon jól tudják, hogy van az a fórum, ahova ők fordulhatnak, és ezt a fórumot ők felkeresik, és akkor általában nekünk onnantól vesztett helyzetünk van. Tehát nem tudunk egyszerűen fogást találni rajtuk, vagy tudtunk, én most már múlt időben mondom ezt, mert az a struktúra, amely egy normális jogállamban működik, hogy valakinek megvan adva a lehetőség és a jog, hogy valamit engedjen vagy ne engedjen, és azt csak jogilag lehet felülírni, tehát ha mondjuk valaki fellebbez és egy bírósághoz fordul, akkor egy bíróság mondhat mást. De informális fórumokon nem szerezhet magának előnyöket, és Magyarország az a kerülő utak országává vált az elmúlt 10 évben.
Az ön posztját ellátja most valaki a hivatalban?
Hát ezt nem tudom. Tehát nem,
már azt olvastam, hogy a kollégáját is eltávolították.
Hát most már egész pontosan 3-at. Igen. Tehát itt így potyognak ki az emberek. Volt ezzel kapcsolatos sejtésem, meg rossz érzésem, sőt igazából ez volt az egyetlen olyan, ami valamiféle visszatartó erőként megszólalt bennem annak idején, még 3/4 évvel ezelőtt, mikor ezt az egészet úgy kisütöttem. Nyilván ezek az emberek semmilyen módon nem kötődnek ahhoz, amit én csináltam, tehát nem is tudtak róla. Hát hiába volt a szobatársam, akiről most a Helsinki Bizottság révén elterjedt, hogy őt is kitették egyébként még előző év végén. Ő igazából felmondott, de egy olyan helyzetbe hozták, hogy nem tudott más tenni.
Ja,
valaki derékben feleznek, akkor utána nem őszinte mosoly az arcán, tehát őt is megfosztották a fizetése felétől, meg a 10 éves előmenetelétől úgy, ahogy van. Ez államigazgatásban nem szerencsés, hogyha valakit visszasorolnak a kiskezdők közé.
Rosszul ment.
Igen, és... ő sem tudott semmit. Tehát például, amikor mentem a partizánosokhoz egyeztetni, és ez napközben volt, akkor mindig valami terelődumát kellett mondanom, mert nem akartam belekeverni, nehogy bajba jöjjön, hát kerüljön, és ennek ellenére bajba került. Tehát ezt nem tudtam elkerülni valószínűleg.
Mennyi ideig készült erre a idézelkezdődik akcióra? Tehát, hogy honnan gondolta azt, hogy jó, most már tele van a tököm ezzel az egésszel, valamit tenni kellene?
A hócipő az nagyon régen tele volt, az évekkel ezelőtt tele volt már, csak nem volt módom meg, nem volt ötletem arra, hogy ezt hogyan tudnám kezelni.
Nem volt olyan projekt, ami...
Az lett volna. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy társadalmi klíma nem volt hozzá.
Aha.
Tehát azért van az a történelmi szituáció, meg az a pangás, amikor az ember bármilyen ügyel jön elő, és hát nem is bármilyennel, de azzal a fajtával, mint amivel én álltam volna elő, vagy álltam is elő, az különösebb visszhangot nem volt. És erre mondtam egyébként, pont a Gulyás Mártonnak mondtam ezt, mikor először találkoztam vele, hogy ha már egyszer fölgyújtom magam, akkor az nagy lángal égjen, mert az ember az én egyszer éghető valami, tehát hogyha ez most nem jön össze, és 20 000-en nézik meg, akkor semmi értelme nem volt az egésznek. És mondjuk egy 5 évvel ezelőtt szerintem ennyien nézték volna meg, vagy 22 után közvetlenül, ilyen nagy apátiában, meg egyebek, és igazából nem körvonalazódott bennem, hogy én most mindenképp el akarok menni egy orgánumhoz, és ezt el akarom mondani, hanem volt ez a kegyelmi botrány, utána jöttek egyéb ilyen partizános interjú különböző ma már politikai szereplőkkel, és én is felfigyeltem rá, hogy ennek van társadalmi visszhangja. Elkezdtek az emberek érdeklődni majdnem minden után, aminek valamiféle közügy jellege van. És akkor nagyjából 1 évvel ezelőtt, tehát pont húsvét, ez valahogy így volt március végén, április elején, akkor tudtam meg, hogy meghozta a döntést az államtitkára Kilián laktanya visszaminősítéséről, és akkor tudtam, hogy ennek az épületnek ugyanúgy megvan pecsételve a sorsa, jelenállás szerint, mint ahogy az összes többi elődjének is, és hát én igazából erre a zöld lámpára vártam, mert innentől fogva elkezdtem aktivizálni magam, folyamatosan vártam azt, hogy megjelenjen a miniszteri rendelet, ugye ez augusztusig húzódott, augusztus végéig, és én a megjelenés napján megkerestem a Partizánt, hogy akkor mennék. Csak hát, hogy nyári uborka szezon volt, és egy hétig nem reagáltam, mert szabadság volt, a persze utána el kellett mennem személyesen, akkor itt vagyok, és utána már felvették a fonalat, csak hát valahogy be kellett illeszteniük a műsor programjukba, tehát nyilvánvalóan a Partizán most egy gyakorlatilag egy közszolgálati csatorna funkcióját tölti be, és nincs annyi szabad idejük.
De a Partizán előtt beszélt a pajtásaival erről? Említette azt, hogy rengeteg építésszel találkozott, több építészt is, mert művészet történik.
Ilyen mormogás szintjén persze, csak hát arról, hogy mit tervezek, arról nem beszéltem senkivel. Meg az sem, hogy én most bármiféle ilyen kirohanást, ilyen Zrínyi-féle kirohanást tervezek, ilyet nem mondtam senkinek. Egyrészt az ügy sikere érdekében, másrészt meg nem akartam senkit bemártani. De az, hogy elégedetlen vagyok, hát azt mindenki tudta rólam. Tehát az államtitkáról tudom, hogy engem ki akar rúgatni egyébként, tehát erről nekem van információm. Már egy évre, másfél évre visszamenőleg tudom, hogy meg akar szabadulni tőlem, csak valamiért nem tette meg.
És akkor most nyilván van valaki, aki ugyanúgy szignózza, aki elé oda kerülnek a tervek, jóvá hagyja, vagy nem hagyja jóvá, ugye? Tehát kell, hogy legyen valami.
Biztos, hogy van.
Már megszüntették ezt a posztot, igazából fölösleges.
Nem fölösleges, tehát ezt muszáj csinálni, mert ugye ezek a tervek, amik bejönnek, azok egyrészt építészeti jellegűek, tehát van egy primer módon építészeti feladat velük. Másrészt meg, hát ugye műemlékek, tehát ezt nem lehet csak úgy nézni, mint egy panelház hőszigetelését, aztán megnézzük, hogy műszakilag mennyire működik, és annyi. Itt muszáj egyéb szempontokat is figyelembe venni, és biztos, hogy van valamilyen műemlékes kolléga, aki ezt csinálja, csak nem tudom, hogy ki, hát én ezt nem követem nyomon.
A már beruházásait kihagyja jóvá, vagy jóvá kellett valakivel hagyatni?
Mármint a budai várban
lévő házban. Igen.
Na, azzal volt nagyon kevés dolgom, meglepő módon. Az valószínűleg, ugye az eleve az egész projektet a miniszterelnökség vitte tovább. Tehát amikor 22-ben kormányátalakítás volt, vagy hát kormányalakulás helyesebben, akkor létrehozták ezt az építési minisztériumot, ami akkor még építési és beruházási volt, majd utána átkeresztelték közlekedésére. És akkor az egész műemlékes építés ügyes portfóliót átrakták Lázár János alába az új minisztériumba. De a várprojekt, bármint ez alatt a Hausmann programot, az maradt a miniszterelnökségen, ahol korábban mindenki volt. Tehát azt valószínűleg ők gardírozzák, és a várkapitányság az, amelyik ott a fő szervező mozgató rugó, és a hatóság megengedélyez. Tehát abból történetesen az jó kérdés is volt, abból nagyrészt ki voltam hagyva. Minimális rálátásom volt, néhányszor egyeztettem például a palota tervezőjével, ez egyébként egy nagyon jóra való, szimpatikus ember. Még néhány épületnek a kisebb-nagyobb átalakítási ügye jutott hozzám, de a nagy egésszel például a pénzügyminisztériummal, Vöröskereszt székházzal, József Főherceg palota, semmi dolgom nem volt. Tehát azokat én is csak úgy távolról láttam.
És amikor most utazik a kettes villamosan, és átnéz a Duna túloldalára, és nézi, hogy a budai várban mi folyik, akkor nem potyognak a könnyei?
Nekem egy kicsit ambivalens érzéseim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát ugye itt is van két szélsőség, vannak azok, akik azt mondják, hogy bármi történik, az ott jó. Meg vannak azok, akik azt mondják, hogy ami ott történik, az minden estő rossz. És én nem mondom, hogy félúton vagyok, de nekem van egy olyan alap beállítódásom, hogy ha nagyon sokáig értve ez alatt, hogy fél évszázadig nem kezdünk valamivel, akkor utána ne sírjunk, ha valaki úgy kezd vele valamit, ahogy. És valljuk be őszintén, a Szentgyörgy téren azért mégiscsak ez történt.
Aha.
Tehát a Szentgyörgy tér az úgy nézett ki az én gyerekkoromban, fiatalabb koromban végig, tehát az 90-es, 2000-es években, hogy ez vállalhatatlan. Tehát a félig, háromnegyedig lebontott Honvéd főparancsnoksággal, rommezőkkel, igénytelen molinók sorával, hát ez összehasonlítva bármilyen másik, akár régióbeli ország, királyi palotájának a közvetlen környékét, hát hogy nézett ki Varsó 45-ben sokkal újabbul, mint Buda, és a királyi palota előtti tér az tök rendben van. És ehhez képest mi egy ilyen állapotot hagytunk magunknak, készült mindenféle terv például a Honvéd főparancsnokság helyrehozására, én megértem, hogy egyik rosszabb volt, mint a másik, de tényleg. És hogy azok nem valósultak meg, az egyébként örömteli, legalábbis számomra. De hát ennyi halogatás után szükségszerű volt, hogyha egyszer valaki hosszasan pozícióba kerül, és mint Sándor Palota példájából tudjuk, miniszterelnök úrnak ez egy szívügye, ez a tematika, ráadásul fel is költözött oda, hát akkor nem fogja elnézni ott 20-30-40 újabb évig, hogy ez így nézzen ki. Tehát magát, a szándékot, hogy ott valamit csinálni akarnak, értem, megértem. Az, hogy hogyan csinálják, tehát hogy egy ilyen vasbeton magra rá tupíroznak, ráültetnek ilyen sminkén gyakorlatilag mindenféle ilyen kőelemeket, és abból lesz egy homlokzat, hát azon erősen lehet vitatkozni. Annyi szóljon a mentségükre, hogy ez nem egy Magyarországon kitalált technológia, ezt sajnos mostanában ugyanígy csinálják mindenhol, tehát ezt is átvettük, mint annyi minden mást. Tehát Németországban a most zajló hasonló újjáépítések, például a Humboldt Fórumnak átkeresztelt volt Palé, vagy városi palota Berlinben, az ugyanezzel a technológiával épült, mint a József Főherceg palota. Én azt néztem élő egyenesben. Aha. Először készült egy hatalmas nagy beton makett, és utána szépen felöltöztették kővel. Nyilván németes igényességgel, lehet, hogy kicsit pontosabb, passzentosabb, de alapvetően a technológiát nem mi találtuk ki. A know-how az külföldről jön, ráadásul nyugatról. Úgyhogy én nem tartom teljességgel indokolatlannak, amit csinálnak, azt, ahogy csinálják, azon lehet vitatkozni. A prioritások abszolút nem értek egyet, tehát hogy ennek estek neki ilyen elánnal szinte először, mert a Haussmann terv projekt, mikor hogy hívták program, az a kormányváltás, 2010-es rendszerváltás óta lényegében él, és a legelején még Zumbok Ferenc, aki azóta már meghalt, tologatta és irányítgatta ezt az egészet. Tehát nincs arról szó, hogy ez egy új keletű valami lenne. Az én álláspontom viszont az, hogy itt egészen más prioritásokat kellett volna szem elé venni, meg a prioritási listán előbbre helyezni. Tehát a magyar műemlékállománynak vannak olyan borzalmas körülmények között lévő és állapotban lévő emlékkörei, meg emlékei, amelyeket sokkal hamarabb kellett volna kezelni, vagy egyáltalán kezelni kellett volna, és a Haussmann projekt meg program az megvárhatott volna akár egy évtizednyit.
Melyik a legfájóbb pont, vagy legérzékenyebb, hát, vagy a legrosszabb helyzetben lévő?
Nekem kettő, olyan, ez természetesen szubjektív, tehát valaki a szélmalmokat sajnálja a legjobban, meg a vízimalmokat, és igaza is van. Én a bizonyos történelmi belvárosok részben elhanyagolása, részben szakszerűtlen kezelése terén érzem. Tehát Budapest például ilyen, tehát akkor nem kell messzire menni. Budapest belső kerületei azok infernális állapotban vannak ahhoz képest, hogy 30 évvel a rendszerváltás után ennek hogy kellene kinéznie. Ez az egyik kör, de ez vidéki városokra is igaz sok esetben. A másik kört pedig főleg a kastélyen meg a Kúria villa állományunk jelenti, amely szintén felfoghatatlan. Ez Magyarországon talán a legnagyobb merítés, templomok mellett a legnagyobb műemléki merítés. Tehát, hogyha a Magyarországot valami fémjelzi, el kell mondani azt, hogy mi jusson eszébe Magyarországról műemlékileg egy embernek, akkor mondjuk én azt mondom, hogy a kastélyok ellen, hogy eszükbe jussanak. Ez egy alapvetően nemesi társadalom volt hosszú időn keresztül, nemesi és paraszti. Csak ugye a paraszti múltunk emlékeit igen nagy mértékben pusztították el, sokkal nagyobb arányban egyébként, mint a kastélyállományunkat. Tehát, hogyha bárki azt hiszi, hogy a szocializmusban ugye álltak még a paloták, és ugye erről még énekeltek is, meg hogy a múltat végképp el kell törölni, akkor nehogy azt higgye, hogy a kastélyok szenvedtek a legtöbbet, mert hát itt falvak tűntek el. Én mosonmagyaróvári vagyok, a mi környékünkön számos szép falu volt. Archivfotókról ismert, hogy nézett ki a fő utcája. Egy utcás falvak voltak, és semmi nem maradt belőlük. Tehát egy óvár környéki településen jó, ha egy-két tájház szintjén maradt valami, és a korábban utca hosszában álló parasztházak a 60-as, 70-es években átadták a helyüket a kádárkockáknak.
De nyilván azért, mert azt gondolták, hogy a vályogot...
Nem mindegyik vályogból volt. Ezek például inkább téglából voltak, amit most nem fogom megemlíteni a települést, de volt vályog is. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a komfortigények és az élhetőség kívánalmai azok felülírnak műemléki szempontokat. De egyébként hozzá kell tenni, hogy a vályokhoz nagyon hasonló építéstechnológiával épült spanyolországi, ibériai egyéb épületek meg vagy állnak, vagy a helyükön olyas valami áll, ami megidézi azt, ami egykor ott áll.
Sőt, azt hiszem, hogy a vályog az most újra előkerült.
És most ráadásul kezd divatba jön, igen, mert szigetelési szempontból nem nagyon szerencsés. Tehát igen, a Kádár korszakban nem évszázadokra terveztek, hanem azt a pár évtizedet akarták megúszni, megoldani.
Nem vagyok biztos.
Úgy évszázadokra terveztek, hogy ideológiai alapon, ja, természetesen, ugye az öröki valóságig, de valószínűleg az aktuális lakhatási problémákat akarták gyorsan kezelni, tehát a panelosítás a városokban és a kockaházasítás a falvakban az ennek a gyors megoldási kényszernek a szüleménye. Csak mondani akartam egy példát, hogy nem feltétlenül a kastélyokat pusztították el a legnagyobb arányban, azok közül is rengeteg tűnt el, de ami megmaradt, azokkal most már nagyon ideje lenne kezdeni valamit, és én a kastélyprogramot, tehát azt a kormány által meghirdetett projektet.
Boldog-boldogtalan most viheti?
Igen, amelynek az elemeit most majd vihetik. Azt egy alapvetően nagyon jó gondolatnak tartottam, és az eredményei sem tartom rossznak. Vannak nem túl jó sikerült példák is, de a többség az minimum elfogadható színvonalú, csak hát ezt nagyságrendekkel, nagyobb volumenben kellett volna csinálni. Tehát egy ilyen állománynál, mint amivel Magyarország rendelkezik, egy több százas állománynál, ez az egy, másfél, két tucat helyreállítás 15 év alatt, örülök, hogy ennyi is megtörtént, de ez nem valami sok. És ha így haladunk, akkor 2600-ra fogjuk befejezni az összeset, most nyilván csak satszoltam, mert ennél hamarabb fogjuk, de hát a mi életünkben itt nem fog elkészülni a java sem. És most gondoljunk bele abba, hogy ilyen projektekre, mint amilyen a Nemzeti Bank felújítása volt, sok 10 milliárd forint egyébként. Mennyi volt? 68? Azt tudom, hogy ezt kiszámoltam belőle, hogy a kastélyprogramot minimum meg lehetett volna duplázni belőle. Magyarán szólva legalább a felújított mennyiségnek megfelelő mennyiség, ha nem kétszer annyi kastélyt lehetett volna felújítani. Egy darab úgymond műemléképület teljesen fölösleges és inkább kártékony felújításából. Tehát ezt kettőt tegyük mérlegre. Csináltak valamit, amit inkább ne csináltak volna, és nem csináltak valamit, amit bárcsak megtettek volna.
60 puszta volt ön előtt?
Egyszer, már nagyon a végén. Nem tudom, hogy véletlenül-e. Mielőtt eljöttem volna, ugye én október végével jöttem el, szerintem vagy szeptemberben, vagy október elején járt nálam, és ez is egy ilyen tervtanácsi ügy volt, és annak a nagy konglomerátumnak, amit mindenki lát a drónfotókon, egyik picike kis melléképületén akartak valamit csinálni, és nem volt műemlékileg aggályos, hát ott már nem sok mindent kárt lehet tenni bármiben is. Nem is nagyon szóltam hozzá, tehát úgy voltam vele, hogy ez már a veszett fejsze nyele, ugye, amiről tudjuk, hogy miniszterelnök úr az egyetlen olyan eszköz, amit készségszinten használ, ugye ezt az egyik volt tanácsadója mondta, hogy miniszterelnök úr a veszett fejsze nyelét tudja készségszinten használni a legjobban. Hát ez az együttes is már egy ilyen kategóriát képvisel. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy egyáltalán tervlapokon láttam. De ezeket nem kötötték az orrunkra értelemszerűen.
Mi a véleménye a magyar építészetről?
Hát erről nagyon nehéz sommás véleményt alkotni, mert annyiféle, tehát elképesztően kiterjedt tevékenységkör Magyarországon, és nagyon felfuttatták az elmúlt bő 10 évben. Hát inkább csak a műemléki vonatkozásokra szorítkoznék. Az én legfőbb problémám...
Nyilván a gigaberuházások lakóparkokkal most mit kezdjen az ember?
Igen, meg a
marinával,
persze,
pörlel.
Igen. A legfőbb problémát szerintem az okozza, hogy olyan mértékben nem kapnak a felsőoktatásban semmiféle használható műemléki inputot az építészhallgatók. Ezt tényleg tapasztalatból tudom, mert rengeteg fiatal építészel is volt dolgom, de akár a középnemzedékről is elmondható ez, hogy ezek mellett nem is nagyon várható, hogy bármi máshogy alakuljon. Tehát én nem a rossz szándékot látok senkiben, még azokban sem egyébként sok esetben, akik infernális dolgokat csinálnak, mert mondjuk a Földművelési Minisztérium tervezője azért az egy régi bejáratott építész, hanem egy olyan fokú tájékozatlanságot ebben a tematikában, és egy ilyen, sok esetben egy ilyen tájékozódni nem akarást, ami azért már valószínűleg egy felelősségi kérdés, ami teljesen ellehetetleníti, hogy egy értelmes párbeszéd kialakulhasson. Tehát mindig azt mondják, hogy a műemlékesek miért nem engednek. Hát mondom, innen mit? Tehát ehhez egyébként, tehát olyan ez kicsit, mint az illem. Tehát, hogyha valakit megtanítottak odahaza, hogyha tüsszentesz, akkor a szád elé teszed a keszedet, hogyha belépsz valahova elsőként köszönsz, hölgyeknek nem nyújtasz kezet, megvárod, ezeket megtanítják, akkor ezek olyan olajozottan működnek két normálisan nevelt ember
polgári
között.
Polgári csökevény.
Ha valamelyik a két fél közül ezeket a skilleket nem sajátította el gyerek fiatal korábban, akkor nem lehet mondani a másiktól, hogy túl rigorózus, meg túl szigorú, hanem arról van szó, hogy az egyik valamit nem tud, amit illene tudni, a másik meg tudja, és ő jön ki rosszul az egészből. Mert őt fogják régi módinak, meg nem tudom minek tartani, holott ez egy evidencia, hogy nem tüsszentjük arcon a másikat. Na most nem akarok úgy fogalmazni, hogy az építészek ilyen szempontból nincsenek kellő illemmel ellátva, és nem lehet általánosságban így fogalmazni, hiszen rengetegféle építész van, hát kiváló szakemberek is vannak, akik műemléki téren is nagyszerűek. De van egy tendencia, hogy már nem tanulják meg azokat az alapvető kívánalmakat, amelyek a műemlékvédelemnek a fundamentális elemeit jelentik. Tehát ilyen és legfontosabb és mindenek előtt az, hogy ami eredeti és műemléki értéket képvisel, azt eredetiben tartjuk meg. Nem kalapáljuk le, nem véssük le, nem öntjük újra, nem betonozzuk ki, nem csinálunk belőle kópiát, mert annak semmi értelme nincsen. És itt jön a Hausmann programnak a nagyon nagy bűne, a legnagyobb bűne, hogy azt az eleve rossz építésztársadalmi klímát, amelyben semmiféle becsülete nincs az eredetiségnek, azt ez még jobban lejáratja, ugyanis azt látja egy egész nemzedék, hogy ja, itt kérem szépen bármit újjá lehet építeni, fröccsöntött műanyagból, vasbetonból, bármiből, hát akkor minek vigyázzunk itt bármire? Hát újra lehet készíteni. Erre szoktam én azt mondani, hogy az ember azt becsüli, amiről tudja, hogy egyedi és megismételhetetlen. Ezért becsüli az életét. Mert hát jelenlegi tudásunk szerint, ha újjá is születünk, mert vannak olyan filozófiák, meg iskolák, amelyek szerint az biztos, hogy ebben a testben ugyanilyen környezetben nem fogunk. Igen. Tehát azt teljesen ki hogyan, ki pocokként, ki maharadzsaként, de valahogy a nyugati keresztény világban meg nekünk az a megmondás, hogy itt, amit játszottunk, annak alapján elbíráltatunk, vagy nem, de még egy lehetőségünk nincsen. Ezért becsüli ennyire az ember az életét. Ha az örökké tartana, vagy 612-szer megismételhető lenne, akkor nem lenne ez ekkora probléma. És ez ugyanígy igaz az emberi alkotásokra is. A műalkotásoknak az a legfontosabb értékhordozója, kettő van, az egyik az a kvalitásuk, a másik meg az eredetiségük. Az, hogy azok velünk utaztak a történelemben, itt maradtak 500 évvel korábbról, nincs még egy olyan ember, aki ezt meg tudná ugyanígy csinálni, és hogyha ezt az értékkomponenst kivesszük, és azt mondjuk, hogy bármi helyettesíthető, bármi újragyártható, akkor onnantól fogva a műemlékvédelem meghalt. A műemlékvédelem ugyanis nem utánzatok gyártásával, meg kópiák menedzselésével foglalkozik. És ezt az alaptételt sem érti a legtöbb műemléken tervező építész, ami hát az illemtanos példa nem is volt jó ebből a szempontból, mert ez gyakorlatilag egy civilizációs minimumoknak a hiányát kellene feltételezni.
Értem, és ha feltételezzük azt, hogy mégiscsak megvan, akkor azt mondhatjuk, hogy a pénz diktált?
Hát ugye az pedig a legfőbb mozgatórugója ennek az egésznek, igen, tehát hogy egyesek tájékozatlansággal találkozik mások profitérségével, és ez a kettő, ez egy nem csak hogy oldhatatlan, hanem ez egy legyőzhetetlen, lebírhatatlan keverék. Ez ellen tenni csak és kizárólag politikai ellentartással lehet, tehát ha egyszer eljön egy olyan viszonyrendszer, ahol a politika azt mondja, hogy értem, hogy pörögnie kell a gazdaságnak, fontosak a számok, mert ugye mindig a számokkal jövünk, igen. Tehát a Magyarország 2010-20-as éveiben nem maradnak majd más az utókorra csak a számok, de itt vannak egyéb principiumok, és bizonyos területeken azoknak is zöld lámpát kell kapniuk. Erre mondtam azt hiszem az építészforumos interjúban, hogy a műemlékvédelem és úgy általában véve az építőipar helyzete olyan, hogy az építőiparnak zöld hullámja van, 15 éve, 10 éve, folyamatosan zöld lámpát kap, a műemlékvédelem meg mindig pirosat. És ha egyáltalán merészel megszólalni, vagy bármilyen szakmai érvet felhoznia, akkor a lehető legrosszabb szitkokat kapja. Ez minisztériumi szinten átszervezést, kirúgásokat, egyebeket jelent. Engem is kirúgtak már egyszer, kollégáim tucatjait rúgták ki, lehetetlenítették el, volt, aki nyugdíjba vonult, volt, aki magánszektorban próbálkozik, yeah. Aki 10 éve erőlködik ezzel. Hát, és ezt nem lehet elmondani az építőipar legnagyobb szereplőire, ők élnek és virágoznak, és itt nem csak egzisztenciális kérdésekről van szó, hanem az, hogy egy nemzet magát nemzetinek tartó rezsim, az ilyet nem csinálhat, az nem mondhatja azt, hogy egyfolytában a profitnak van zöld lámpája, értékeket védők, ábrándos bölcsészek, azok megmaradjanak maguknak, és hát éljék túl, ahogy tudják. Mert ez nem kormányzás, és ez nem értékszemléletű, meg pláne nem nemzeti alapú állami vezetés.
Volt a mi emlékvédelemnek siker az elmúlt 10 évben?
Hát kiugró talán nem nagyon, aprócskák esetleg.
Mi az, mire azt lehet mondani, hogy időben emeltük fel figyelmeztetőleg a mutatóujjunkat, és valaki figyelembe vette ezt?
Hát valószínűleg az első, és ezt is azt hiszem az építészforumon említettem, hogy az első...
Mindenkinek ajánljuk az építészforum olvasását egyébként.
Az első és valószínűleg egyben az utolsó ilyen nagyobb valami volt ez a Zeppelin projekt, ahol én még nem voltam a fedélzetem, ugye ez meg 2011 környéke volt, és akkor még létezett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, mint műemléki főszervezet. És akkor az viszonylag egyértelmű és egységes álláspontot képviselt arról, hogy mondjuk a Deák tér környékén egy egész háztömböt lebontani és egy hatalmas üveghajót odáit építeni a helyére, az mégsem szerencsés. Arról nem is beszélve, hogy jogilag is kivihetetlen lett volna, hiszen ott mindenféle egyéb szabály is volt, ami ezt nem tette lehetővé. És ott nem csak arról volt szó, hogy volt egy civil felbuzdulás, hanem arról, hogy a hivatal akkor megnyilatkozott ebben a kérdésben, az akkori vezetője egyértelmű állást foglalt, és ennek nyomán ez nem is valósult meg. Valószínű, hogy azért ennek az úgymond sikernek volt szerepe abban, hogy a későbbiekben már nem tudtunk sikert aratni, mert nem is volt kinek, mert felszámolták a hivatalt. De ilyen léptékű és ilyen jelentőségű mutató ugyat nem tudtunk mutatni az elmúlt, mert ez már 14 évben. Olyanokban...
Nem vagyok optimista a jövővel kapcsolatban.
Hát ebben a rendszerben ez csak romlani fog. Hát ezt most lehet politikai statementként kezelni, nem tudok mit csinálni, én szakmai alapon politizálok, és nem politikai alapon szakmázom, tehát nekem
én is egy
viszonyrendszerben élek, és az én hivatásomat csak akkor tudom gyakorolni, ha ez a keretrendszer így nem fog működni tovább, vagy nem fog létezni. Ha létezni fog, akkor nem fogom tudni se én gyakorolni, sem más, és ráadásul a Prést folyamatosan szorítják, hiszen az építőipar az konstansan hozza azokat a mutatókat, számokat, egyebeket, amik kellenek, mert az egy ilyen természetű valami, hogy ha csinálják, amit csinálnak, akkor az a foglalkoztatottság megvan, azt felszívja azt az embermennyiséget, és még sorolhatnám. Hogy milyen minőséget hoz, az másodlagos kérdés, és hát a műemlékvédelemnek pedig ilyen viszonyok között nem osztanak lapot, tehát ez akkor lesz jobb, ha nem ilyen keretek között kell élnünk.
Igen, azt mondja, a műemlékvédelmet nem fogja leváltani a mesterséges intelligencia.
Mármint, hogy szakemberek szintjén?
Igen.
Én hiszek az emberi elme páratlanságában, ez egy kicsit keneteljes volt, de tényleg így vagyok vele.
Egyet értek. Hogy nincs egy állástalan műemlékvédő?
Hát most épp interjút ad, és a sajtónak próbálja valamennyire pozícionálni ezt az ágazatot. Remélem, hogy nem lesznek a műemlékvédő kollégák állástalanok, hogyha a mesterséges intelligencia egyeduralkodóvá válik. Az emberi szem az pótolhatatlan. Tehát a műemlékvédelem, akár tetszik, akár nem, az egy műveltségi disziplina. Az olyas valami, amit nem lehet megtanulni az iskolában, sehol nem tanítják olyan szinten és olyan összetettséggel, ahogy azt mondjuk gyakorolni kell. Azt egy valamivel lehet tanulni, ha valaki azt a nem tudom, 50-80 könyvet és több száz cikket, tanulmányt elolvassa, az a beugró szint. Nincs egy ilyen egyértelmű lista, tehát ez nem olyan, mint a kötelezők általános iskolában, hogy nagyjából meg lehet határozni, hogy mit kell elolvasni az embernek, hogy végbizonyítványt kapjon. És utána nyitott szemmel meg értő ésszel kell járni a világban, és ki kell alakulni az emberben annak a fajta finomságnak, érzékenységnek, annak a szomelié hozzáállásnak, amit sajnos épp ezért sokan ilyennek látnak, hogy ez egy ilyen habókolás, ahogy a szomeliék is azt mondják, hogy hát ez finom, citrusos gyümölcs, igen, meg a feszes savgerinc. Sokan azt hiszik, hogy a műemlékezés is ilyen, és én azért egy-két ilyen esetben bemutattam ennek az ellenkezőjét, hogy ebben nagyon is van egzaktság, és nagyon is van tudományos háttér, csak mert tervegyeztetéseken ez gyakran felmerül, hogy maguk csak úgy beszélnek, és emögött nincs semmi. Ilyet bárki tud mondani.
Volt egy szava, azt mondta, hogy világban járni.
Okay.
Tehát, hogy ha kitekintünk műemlékvédelem szempontjából, akkor Magyarország valahol a háttérben kullog műemlékvédelem tekintetében, akár csak Kelet-Európában, vagy Európában.
Unióban egyértelműen. És most már a régióban is eléggé, igen, sajnos. Hát ugye, ahol nincsen, hát ott nehéz versenybe állni. Tehát ugye ezen a rajtszámon, ahol Magyarország indulna, jelenleg nincs senki. Azt el lehet mondani, hogy sokféle iskola van Európában. Én Európát ismerem, ezt hozzá kell tenni, aha, tehát Ázsiában nem nagyon mozogtam, és tudom, hogy a teljesen más a szemlélet, tehát ezt ne is keverjük ide. Mi egy európai ország vagyunk, a saját fajtánk beliekhez kell hasonlítanunk magunkat. Nekem mindig is a skandináv országok voltak a legszimpatikusabbak, ott tudják a leginkább megvalósítani azokat az optimumokat, amelyek számomra elfogadhatóak. Egyrészt elképesztően precízek, tehát ezt nem kell mondani. Nagyon érzékenyek a finom részletekre, a műemlékek patinájának a megtartására, tehát jártam Svédországban, meg egyéb helyeken, tehát olyan kastélyokban, ahol hihetetlen, hogy mire odafigyelnek. Tehát, hogy olyan apró részletekre, amire én se figyelnék oda, mert azt mondanám, hogy Magyarországon már ez már tényleg kivihetetlen. Számukra ez természetes. És úgy, hogy nem lennének rászorítva. Tehát ők enélkül is megélnek. Innen látszik, hogy ezek az országok ennek a Maslow-piramisnak valami kollektíve valami magasabb polcán helyezkednek el, mert mind a mellett, hogy rendkívül tehetősek, ilyen apróságokra is tudnak figyelni. De a mi régiónkban az én számomra egyértelműen Csehország a bezzeg ország. Eleve egy nagyon jó állománnyal rendelkeznek, de ezen túlmenően jól is bánnak vele. Nekem mindig az szokott lenni a veszőparipám, hogyha ránézek egy műemlékre, a felújítás előtt, majd megnézem azt a felújítás után, akkor egy olyan érzés kell, hogy elfogjon, hogy előreléptünk a tekintetben, hogy ez műszakilag, esztétikailag jobb karba került, mint korábban, de nem egy ropogós, új, lézerrel vágott, íze-bűze semmi jellegű valamit kaptam, hanem egy múltját sugárzó, hangulattal rendelkező, nagyon fontos szempont, hogy hangulattal rendelkező, történelmi auráját el nem veszített konstrukciót kell, hogy lássak, és ezt mondjuk a cseheknél szinte mindig látom. Tehát ez az agyonvasalás a műemlékeknek, arról nem is beszél, hogy ezek belezési kultúra, ami nálunk kialakult, vagy antikultúra, ez náluk kevésbé jellemző, és ami a hatékonyságokat illeti, az egészen prima. Tehát azt nem is tudom, hogy ott innen látszik, hogy ebben az országban a turizmus annyit dobott a nemzetgazdaságon, hogy ott valószínűleg a politikánál ez nem kérdés, hogy ezekre fordítani kell, és ott egész városok, városszöveteket, Prágát mikor újították fel olyan állapotban, mint amilyenben most van, 90-es évek végére. 2025-öt írunk, és az az utca, ahol én lakom, 200 méterre az Andrássy úttól olyan, hogy nem viccelek, minden évben világháborús filmeket forgatnak az utcában. Tehát én ezt tudom, hogy...
Várjon, mindjárt végig gondolom, hogy melyik utca lehet ez. Párhuzamos a körúttal?
Nem, ez az Andrássyval merőleges, Andrássyba fut bele, és hát a Lövöldetértől nincs messze, meg a Városligeti fasortól. És minden évben, amikor kinézek az ablakomon, olyan július-augusztus táján őrtornyok, szögesdrótok, német meg egyéb feliratok szoktak megjelenni, az ablakom lett egyszer horrókeresztes zászló, és volt engedéllyel, egyébként nem én engedélyeztem, hanem a ház, ugye a társasház.
És ezt nem Vörös Marti vagy Aradi?
Hát ez a Jósika utca, ami ebben az állapotban szokott lenni, felszórják egy kicsit valami, és semmi nem kell változtatni. Tehát ez a döbbenet, azért jönnek ide forgatni, mert annyira romosak a házak, olyan mértékben lerohadtak, és mondom, nem a kőbánya rettentőről beszélek meg valahol az Isten háta meg, hanem ez, mondom, az Andrássy út, azon túl is nagyon messze, tehát a 38. kerületről, ami nem létezik, hanem senkit nem akar már megsérteni, bár már úgy látszik, elkéstem vele, de mondjuk az Andrássy út közvetlen környékén nem ezeknek az állapotoknak kellene lennie, és értem én, hogy Budapest nagyságrendekkel nagyobb, mint az említett városok bármelyike, mint Krakó vagy Prága, de annyival nem, hogy 3 évtizeddel, meg 2 évtizeddel kellene lemaradva lennünk, és megint csak azt tudom mondani, hogy egy lovarda árából, egy nem tudom minek az árából, itt is csodákat lehetett volna tenni, tömbrehabilitáció címén, olyan konstrukció kialakítása címén, ahol a társasházakat bevonva, hogy azért ne ingyen pénzt kapjanak, mert tudjuk, hogy ezt nem becsülik az emberek, hanem valamilyen értelmes konstrukciót kitalálva, ne ezek az állapotok legyenek.
Egyik hallgató kérdezte, csak vissza kell ugranom rá, hogy lehet tudni, hogy a Kilián laktanyával mit tervez a kormány?
Hát valószínűleg most megállt egy kicsit a dolog, és nyilván 26-ra várnak. Hát a Földművelési Minisztériumnál lesz, mert eljátszották. Tehát én egyszer megkongattam a vészharangot, egy bizonyos politikai szereplő ennek nyomán csinált egy kis hírverést a dolognak, és ahol leállították az ottani munkálatokat. Még el se kezdődtek a munkálatok, inkább azt mondom az előkészítést annyiban, hogy én nekem az információm volt 21-ben, 21 nyarán talán, hogy 22 tavaszáig a választásokig nem nyúlnak hozzá. Ezért, mert a figyelem egy kicsit ráterelődött, akkor is volt egy partizános műsor, akkor meg is hívták Vaxler Tamást, kényelmetlenkedett egyet, elmondta a magáét.
Köszönjük szépen neki a Kossuth teret, és...
Igen, na és akkor egy kicsit úgy visszavettek, de a választások vasárnap voltak, és hétfőn vagy kedden megjelentek a munkagépek, és körbekerítették az épületet, és elkezdték csinálni a munkálatokat. Tehát ezt így kell tudni, amikor egy reflektorfényt kap egy probléma, akkor kicsit visszafúzódnak, akkor nem akarják, hogy ez egy támadási felület legyen, de amint nyerekben érzik magukat, mert újabb kétharmad van, akkor szépen nekiesnek. Tehát megint azt tudom mondani, hogy 26-on múlik minden, ha 26-ban marad minden úgy, ahogy volt, akkor a Kilián laktanyának a sorsa beteljesedett.
Azért kérdeztem, nem arra vagyok kíváncsi, hogy olyan hol lakik, hanem hogy melyik utca lehet, mert azért, ha végigmegyünk az Andrássyval párhuzamos utcákon, azért azt látjuk, hogy butik, hotelek épülnek, bontanak le épületeket,
hát
tehát
igen,
van toronydarúval az Andrássy út és
tehát az történik, aminek nem kéne, és úgy történik, ahogyan nem kellene. Hát nyilván nem butik hotelek ki kellene átalakítani a volt bérházakat, hogy egy homlokzat maradjon belőlük, meg ezzel nem vagyunk kisegítve. Tehát megint arról van szó, hogy az államot azért találták ki valamikor egy pár ezer évvel ezelőtt, hogy a legfőbb szabályozó szerv és szint legyen az emberi létezésben. Ezt ezért találták ki. Az államot leépíteni annyi, mint feladni ezt az igényünket, hogy nem magánérdekek, nem személyes érdekek mentén, hanem valami nagyobb átfogó szempontrendszer alapján irányítsuk a közös életünket. Magyarországon az állam elhalásának egy olyan fokát lehet látni, hogy Vlagyimir Iljics dörzsölné a tenyerét, ha nem ilyen kapitalista viszonyok között valósulna, meg ez a legrosszabb rémálmában se gondolta volna, hogy az, amit ő vizionált, hogy az állam elhal egyszer, az nem a kommunizmus keretei között valósul meg, hanem a kapitalizmus keretei között. Ezt a jelenlegi rendszer tökéletesen megvalósítja. Az állam igazgatás az egy szibarita váz, az egy aláíró, pecsételő, papírozó valami, nem akarom megsérteni az ott dolgozókat, hisz én is közéjük tartoztam, de ezt nekik is tudniuk kell, hogy amit ők csinálnak, a semmi egyéb, mint lepapírozás a mások magán és szűkebb üzleti érdekeinek megvalósulásának. És mindent rábízni a piacra, hogy mert az Andrássy utat meg a környék és szállodásítás keretében felújítják, amikor Közép-Afrikában az őserdőt, meg a gyémántbányát, meg a rézbányát eladják apró pénzért nyugati kitermelő cégeknek, és így dörzsölik a tenyereket, hogy elvégeztük a napi penzumot, ez annak a színvonala. Tehát amikor tényleg egy közép-afrikai diktatúra eladja az országa összes ásványkincsét, meg természetkincsét üveggyöngyért, amiből maga egyébként kiagyusztálja magát, meg szépen felöltözködik, azon nincsen gond, az ugyanaz, mint amikor nálunk szállodákra, meg egyebekre mindent eladnak. Most minisztérium épületek vannak ugye Dögrováson. Igen. Belügyminisztérium, amelyben dolgoztam, és ahol évekig vezettem ilyen csoportokat.
Ott volt az a munkahelye?
Igen. Én ott kezdtem. 13... Nem, de a hatod, de a műemlékesek a legkisebb mellékutcára néző ablakot kapják, de én azt az utcát is szerettem, mert szép a Nádor utca.
Nagyon szép.
De lényeg az, hogy éveken keresztül tartottam ott vezetéseket ilyen kulturális örökség napjai keretében. A pénzügyminisztérium is ugyanígy Dögrováson van. Ezekből az épületekből semmi nem fog maradni. Egy homlokzat maradt meg, és itt van az igazi tragédia. Mert az, hogy egy kormány ezt csinálja, az 5-10-20-30 szellemileg és erkölcsileg is meglehetősen alacsony szinten álló embernek a műve. De itt van 9,5 millió ember, aki ezt hát eddig legalábbis nézte. Holott itt az lenne az igazi, a társadalom az soha nem egy irányú utca. Tehát az, hogy az állam valamit akar, az egy dolog, itt kell, hogy legyen egy civil szféra, amelyik meg azt mondja, hogy mi meg mást akarunk, és ennek a kettőnek valahogy egy modus vivendi kellene eljutnia. Nem bontanák ezeket az épületeket, és nem beleznék, ha sokan nem gondolnák azt, hogy ez végül is, hát hogy máshogy történhetne, hát jól van ez így. Tehát ezen kell alapvetően változtatni, és én nem kárhoztatom az embereket azért, hogy műemléki részletkérdésekhez nem értenek. De annak nagyon örülök egyrészt, hogy ez most napirenden van, és hogy emberek százezereit érdekli, mert hát a videónak most már viszonylag nagy a nézettsége, tehát már jócskán 700 ezer fölött van. De arra is szeretném valamennyire rávenni az embereket, hogy ezt tényleg értő szemmel nézzék. Ne ezt a sajtóban gyakran szereplő ilyen meglehetősen szoci fordulat, hogy épül, szépül, ez meg az, meg megújult, ez meg az, ezt ne nyeljék be sallang nélkül, meg ne nyeljék be mindenféle skrupulus nélkül, hanem érezzék, hogy itt van egy probléma. Tehát amikor azt látom, hogy elmegyek egy pesti bérház mellett, és a toronydarú áll a közepén, és az összes ablakból az eget látom, akkor ne gondoljam azt, hogy ott minden rendben van. Amikor látom, hogy egy kastély csiricsári módon újítanak föl, és az öntött gipsz díszek rogyadoznak rajta, meg a műaranyozás, akkor ne gondoljam, hogy csak azért, mert csillog-villog minden rendben van. Sajnos polgári attitűd a kritikus szemlélet. Ezt kellene elsajátítani.
A cselekmények honnan volt ennyi a szűk?
Erre a polgári szemlélettel tudok kapcsolódni. Ez egy nagyon jó kapcsolódási lehetőséget biztosít számomra. Hát Csehország a legpolgárosodottabb országa volt keleti blokkon belül. Ezt a Hrábal műveitől kezdve mindenhonnan tudhatjuk. Ő inkább a kispolgári milliót ragadta meg, de ahol kispolgárság van, ott nagy és középpolgárság is van. Igen, a csehek valószínűleg egy jó társadalmi struktúrát örököltek, egy alapvetően urbánus közeget, irgalmatlan sűrű a város szövetők, a városhálózatok, ez egyrészt sok műemléket is eredményez, másrészt a városokban polgárok laknak, vagy laktak legalábbis, és ez nem kopott ki belőlük teljesen. Magyarországon ezt mindig el szokták mondani, hát ha ránézünk a térképre, 1920 után az összes jelentősebb városunkat Budapesten kívül, meg talán Sopronon, meg Egeren kívül, Pécs és Szegeden kívül, és azok is a szélén vannak, mind elvitték tőlünk, és a polgárságunk az velük ment. És akik meg visszatelepültek, azok meg nem feltétlenül abba a közegbe kerültek, ahová valók voltak, tehát elvesztettük Nagyváradot, elvesztettük Kolozsvárt, Kassát és a többi Pozsonyt, mi egymást, és a polgárságunk is velük ment. És hogy a dualizmusban képes volt Magyarország egy polgári milliót összehozni, a rövid időre is, vagy már a reformkorban is, úgy ez veszett el részben a Horthy korszaknak az ezzel szemben annyira nem baráti viszonyulása okán, és a szocializmusnak meg az abszolút ellenséges viszonyulása okán. Tehát a Horthy korszakot a gentri világban találta meg önmagát, a szocializmus meg a proletár világban, és nagyon hiányzott a polgárságunk.
Bátonyi Péter művészettörténész, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm.
Kellene majd még valamikor időt szakítani, mert meg akartam beszélni önnel a Magyar Rádió épületét, a Pázmány Péter kampuszt, én végignéztem azokat a terveket, amik beérkeztek ebben kapcsolatban, nem csak azt, ami a végleges megvalósulás, hanem voltak zöldebb, vagy legalábbis számomra zöldebbnek tűnő tervek is, amik aztán úgy látszik, hogy mentek a kukába, és nem az nyertek, de sajnos most lejárt az idő. Köszönöm szépen, hogy itt
volt.
Köszönöm szépen. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Róbert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok. Ne vezessenek részegen. Ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance. Putyin rohagy meg. Béhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!